Hallgass meg a gyülekezet hittel és figyelemmel azt az igét, amelyet erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként választottam. Megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezet írt 5. fejezetében a 15., 16., 17. versekben a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, rögtön itt az elején szeretném is egy kicsit kifejteni ezt a köszöntést, és inkább azt mondanám nektek, hogy Krisztus által szeretett gyülekezet, Krisztusnak drága testvérei, köszöntelek benneteket. Ugyan én is igazán szeretem ezt a gyülekezetet, otthonom immáron 10. éve, itt vannak az én testvéreim az Úr Jézusban, mint Isten gyermekei, de ne felejtsük el, hogy elsősorban Krisztus által szeretettek vagytok, és Krisztus által szeretett gyülekezet lehetünk, és az ő nagyon drága véren megváltott testvérei lehetünk. Az lenne a kérésem, hogy most egy kicsit szakítva itt a megszokott renddel, szeretnélek igénybe venni benneteket egy pár másodperc erejéig, és azt kérném, hogy mindenki csukja be a szemét, és gondoljon valakire, valakikre, akiket igazán szerettek, akit igazán szeret. Nem csak egy emberre lehet gondolni, lehet több mindenkire. Lehet házastársra, szülőre, gyermekre, unokára, testvérre, bárkire. Képzeljétek el hozzá egy körülményt. Legyen benne helyszín. Képzeljétek el egy helyszínt. Színeket, tájakat, egy évszakot, valamilyen időjárást képzeljetek hozzá. Színezzétek ki ezt a körülményt. Töltsétek meg valamilyen tartalommal, azokkal az emberekkel, akikkel szeretnétek ezt az időt tölteni. Jó, ha megvan, akkor lassan nyissátok ki a szemeteket. És az lenne a kérésem, hogy bátran tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy az általa elképzelt körülmény, meg a benne lévő személyek, az egy számára ideális helyzet. Olyan jó lenne azt megélni, amire gondoltatok. Van-e valaki, aki úgy érzi, hogy amit ő elképzelt, az általa elképzelt körülmény és az ott lévő személyek között számára nem igazán ideális helyzet, és inkább köszönöm, ha lehet, akkor nem kérem, nem tudom, hogy van-e ilyen, bátran tegye fel a kezét. Nincs ilyen, nem gondolunk magunknak rosszat. Ideális körülményeket szerető testvérekkel, barátokkal, családdal. Valami ilyesmit képzelünk el. Milyen érzelmeket indított bennetek ez a képzelet? Milyen érzelmeket indukált bennetek? Volt benne szeretet, öröm, vagy esetleg teljesség? Éreztétek-e, hogy esetleg békességet sugárzott? Jegyezzétek meg ezt a képet, jó, visszatérünk még rá. Engedjétek meg nekem, hogy egy rövid bizonyságtételt is elmondjak nektek. Nem olyan régen mi családunkat érintette, egészen pontosan 3 héttel ezelőtt, amikor Eliza kislányunknak valami idegen testet véltünk felfedezni a szemében. Nem tudtuk akkor még, hogy ez egy idegen tárgy lesz, vagy esetleg egy valamilyen anatómiai, biológiai reakció, amit a szervezete váltott ki. Minden esetre meg kellett vizsgálni, és hamar kiderült, hogy egy fémdarab volt a szemébe, amit nyilván el kell távolítani. Na most egy ilyen beavatkozást egy felnőtt ember helyi érzéstelenítéssel el tudnak végezni egy felnőtt embernél, de Elizánál a kora miatt, mert a beavatkozás alatt nem tudja mindvégig fegyelmezetten nyitva tartani a szemét, ezért altatásba kellett végezni. Azt mondták nekünk, hogy rutin dolog, bár én magam azt gondolom, hogy a szem minden tekintetben egy nagyon érzékeny terület, és hát szülőként azért ezeket a rutin dolgokat is tudja az ember nagyon nehezen megélni. Nem a beavatkozás volt hosszadalmas, hanem az altatás miatt az előkészítő procedúra. Egy éjszakát kellett bent tölteni, a feleségem ott volt vele mindvégig, és majd másnap délelőtt műtötték meg, távolították el ezt a fémdarabot. És aznap reggel, mielőtt indultam a kórházba, imádkozni készültem. Úgy szerettem volna letenni az egész helyzetet Isten kezébe. Szerettem volna könyörögni az orvosokért, az orvosért, a körülményekért, a műtétért, Elizáért, Edóért, hogy minden rendben legyen. És nem jutott eszembe igazából semmi, csak az, hogy Uram, köszönöm. Egy kicsit fura lehet ebben a helyzetben, de mindjárt megértitek. Tele volt a szívem hálával. Semmi más nem jutott eszembe, csak az, hogy Uram, hálás a szívem. Köszönöm, hogy megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönöm neked azt, hogy tudhatom, hogy ez így is van, mert te ígérted meg. És Uram, köszönöm azt, hogy te nem úgy ígérsz, ahogyan én, hogy sokszor nem tudom megtartani. Köszönöm azt, hogy az ígéretedre sziklaszilárd alapra rá lehet állni. És köszönöm azt, hogy mindezt azért tudhatom, mert te megígérted. Aztán a beavatkozás természetesen jól sikerült, mindössze egy 3 perces műtétről volt szó. Pár órával később haza is engedték őket. Nekem azonban hamarabb el kellett jönnöm a kórházba, és jó, hogy nem autóval voltam, hogy tudtam hazafelé séta közben egy kicsit kiszellőztetni a fejem. És arra gondoltam, hogy mennyire hálás a szívem, hogy ismerhetem az Urat, mint megváltót, hogy ismerhetjük őt, mint megváltót. Hogy micsoda emberi értelmet meghaladó békességet és biztonságot jelent az, hogy tudhatom, hogy az életünk ott van az ő kezében, hogy bármi történik velünk, ő ott van velünk. Természetesen jó reménységünk van afelől, hogy a gyermekeink is Jézus Krisztus megváltott gyermekei lehetnek. De micsoda a biztonságot és békességet ad az, hogyha a családból bármelyikünknek el kell költözni erről a földről, akkor tudhatom, hogy csak egy átmeneti időre, mert hamarosan találkozhatunk. És ahogyan elképzeltétek azokat az embereket abban a körülményben, nem ideig, óráig, hanem örökön örökké. Alapvetően teljesen természetes az, hogy ameddig egészséges az ember, addig mindannyian ilyen terminátoroknak gondoljuk magunkat, érezzük magunkat, nincs, ami megállíthat bennünket. Aztán mégis jön egy kisebb vagy nagyobb betegség, egy rövidebb vagy hosszabb kórházi ellátás, kezelés is. Nagyon könnyen kibillent bennünket ebből a biztonságból. Nagyon könnyen rámutat törékenységünkre, ennek az erős emberi szervezetnek a törékeny voltára. Milyen könnyen kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. Nézzétek meg az elmúlt másfél évet, hogy maga a Covid világjárvány hányszor átírta saját maga forgatókönyvét. Hogy először az első hullámban tavaly tavasszal úgy tudtuk, hogy csak, de hát itt Isten őriz, hogy ilyet mondjunk, a 65 év felettiekre jelent veszélyt. Mindenki figyelte a statisztikákat, meg azokat, hogy akik súlyos helyzetbe kerültek, vagy esetleg meghaltak, milyen krónikus betegségben szenvedtek, hány évesek voltak, milyen alapbetegségeik voltak. Mindenki gyártotta a saját kis kockázatelemzését, ő maga vajon milyen kockázati csoportba tartozik. Aztán kicsit lejjebb ment az átlagkorosztály, aztán jöttek a sportolók, meg az egészséges emberek, meg az egészségesnek tűnő emberek, és aztán egyik pillanatról a másikra kerültek kórházba azok, akik tegnap még jól viselték a betegséget, egyik pillanatról a másikra radikális állapotváltozás következett be fiataloknál, ugyanúgy, mint a középkorúaknál, vagy azoknál, akik régebb óta fiatalok. És a legtöbb ember, köztük én is, természetesen úgy álltunk hozzá, hogy valószínűleg nem fogom elkapni. Mert mindent megteszek annak érdekében, hogy ne így legyen. És ha mégis elkapnám, azt gondolom, hogy talán enyhe influenza-szerű tünetekkel átesek rajta, és aztán sokszor nem így alakult. Persze azt gondolom, hogy nem kell világjárvány ahhoz, hogy megláthassuk, mennyire törékeny az életünk, de az elmúlt másfél év szerintem sok mindent átértékelt bennünk. Sok mindenre fel kellett, hogy nyissa a szemünket. Abban a szűk baráti körben, a szűk testvéri baráti körben, akikkel napi, heti szinten tartjuk a kapcsolatot, vagy akár a házas körben, a családos körben, akik ismernek, vagy hallottátok az elmúlt időszakban a szolgálataimat, akár laikus istentiszteleten, vagy akár az ifjúsági és családos héten, ott a hutákban. Tudjátok, hogy az utóbbi időben sokat foglalkoztat az idő. Igen, már megint. És joggal gondoljátok, hogy már megint ez a téma. Igen, már megint ez a téma. Igenis fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk vele, mert azt látom, hogy röpül. És nem csak röpül, hanem sokszor elröpül. Eltelnek napok, hetek, eltelnek hónapok úgy, hogy hajtjuk a mókuskereket, miközben Isten egyrészt értékes idővel szeretné megtölteni a mindennapjainkat, értékes idővel szeretné az életünket betölteni, másrészt pedig hát azért az ő gyermekeként, az ő gyermekeiként, az ő családjában bizony van ránk bízott feladat. Nálunk sincs ez másképp, és gondolom, hogy a legtöbb családban így van. A gyermekeinknek van otthon feladata azért, mert a mi családunkba tartoznak. És igenis foglalkoztat az a dolog, és foglalkoztasson benneteket is az a dolog, hogy a rendelkezésünkre álló idővel vajon jól sáfárkodunk-e, jól használjuk-e ki. Pál apostol azt írja, az idők gonoszak. Mert elhitetik veled, hogy egyik nap jön a másik után, ahogyan volt tegnap, és van ma, ugyanúgy lesz holnap is, miért ne? És elhitetik veled, hogy a legjobb, amit tehetsz, hogy élj a mának. Én is azt mondom, hogy élj a mának. Csak ezt a mát, ezt éld meg Krisztus közelében vele, Isten tenyerén. Fontos számolnunk azzal, hogy van-e örökkévaló életünk, és ez nem az az élet, ami a földi élet után jön, nem arról beszélek. Van-e örökkévaló életed olyan, ami itt kezdődik el, itt a földön kezdődik el, csak az örökké valóságba mutat. Egyrészt fontos hangsúlyozni, hogy Isten erre a földre teremtett bennünket, a teremtési terve ezen a földön valósult meg, az ővel lesz való szoros kapcsolatba, erre a földre alkotott meg bennünket, tehát nem elsősorban elvágyódom innen, hanem amíg Isten engedi, itt élek. De nem mindegy, hogy ezt a földi életet hogyan élem. Nem mindegy, hogy Istennel szoros kapcsolatban, vagy esetleg távol tőle, és ezzel nagyon-nagyon sok kárt, nagyon sok keserűséget okozva embertársaimnak, családomnak, a körülöttem lévőnek, és nagyon sok kárt okozva saját magamnak. Másfelől azt is hadd említsem meg, hogy amikor erről beszélek, akkor nem szándékozom senkit sem ijeszgetni. Egyszerűen a legtöbb terminátor nem számol azzal, hogy nem csak az ő ismerősei, meg szerettei, meg hozzátartozói mennek el erről a világról, hanem előbb-utóbb mindannyian sorra kerülünk, egyikünk sem lesz kivétel. És az is teljesen természetes, hogy minél fiatalabb az ember, annál kevésbé foglalkoztatja a téma, és annál inkább gondolja, hogy ráérek még ezzel foglalkozni. Mert erősek, sebezhetetlenek vagyunk. Könnyen legyint rá egy fiatal. Tudom, hogy egyszer az én szívem is dobban egy utolsót, miközben az életét nem így éli. Az élete arról tesz bizonyságot, hogy na, az velem nem történhet meg. Nem is ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy már itt a Földön van-e Istennel szoros kapcsolatod, megváltott gyermeke vagy-e. Jézussal élni pedig, mint ahogy említettem, nem csak az örökké valóságban valósul meg, hanem hát sokkal inkább rendezni vele az életünket, csak itt a Földön lehet. És egy rendezett életben, a Krisztussal járásban megvalósul a mennyországnak az előszobája. Megtapasztalhatod, mit jelent az, amiről ő maga beszélt. Az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy az én békességemet hagyom nektek. Nem úgy, ahogyan a világ adja. Az én békességemet hagyom nektek. Amikor rendeződik az ember kapcsolata Istennel, megváltoznak a kapcsolatai horizontális síkon az embertársaival. Amikor rendeződik a kapcsolatod az Úr Jézussal, akkor rendeződni fog a kapcsolatod a házastársaddal, a szüleiddel, a gyermekeiddel, a barátaiddal, a munkatársaiddal, és következménye lesz, hogy a mennyek országának jó illatát hordozod magadon. Új gondolkodásod lesz, új értelmet kapsz, új szemszögből, egészen pontosan Krisztus szemszögéből fogod érteni a világot. Tehát az üdvösség kérdés az nem elsősorban az örökké valóságban mutat, elsősorban az örökké valóságban mutat, de itt a Földön valósul meg. Van idő, amikor szükséges számot adnunk, legalább magunknak, legalább magunkat ne csapjuk be, ott leszek-e Krisztus örök királyságában, vagy sem. Ha bizonytalan a kérdésre a válasz, ha nem vagyok benne biztos, merjétek Isten megkérdezni erről. Ez neki fontos, válaszolni fog, nem hagy benneteket válasz nélkül. Uram, ott vagyok veled, ott vagyok a te országodban. Jó helyen vagyok, helyemen vagyok. Teljesítményorientált világunkban számomra a legkevésbé sem meglepő, és nem tudok rajta csodálkozni, hogy abban keresem a megoldást, hogy én mit tehetek az üdvösségemért. Számtalanszor kerülök én is, és kerülünk hívőként is ebben a helyzetbe. A legkevésbé sem meglepő, ha valaki azt mérlegeli, hogy ő maga mit tett az Isten ügyéért, mit tett a gyülekezetért, hogy ő maga mit tett egyszerre, mit tett bele. Megszokott dolog az életben, hogyha valamit el akarunk érni, akkor ahhoz oda kell tenni magunkat. És azt gondolom, hogy jól van ez így. A becsületes, kitartó, kemény munka meghozza a gyümölcsét. Legyen szó sportolásról, legyen szó tanulásról, legyen szó a munkáról, vagy bármi másról. Az lesz a te befektetett munkádnak az eredménye. Amit beletettél, időt, energiát, amit oda áldoztál, amit oda szántál, annak lesz a gyümölcse, az az eredmény, amit elértél. Ez a te eredményed. Nincs is ebben semmi hiba. A te sikered. Jól van ez így. De nem mindegy, hogy Isten áldása kíséri, vagy csak a saját erőlködésed. Ha van rajta áldás, akkor is a te sikered, ha nincs, akkor is. Szeretnék idézni Cseri Kálmán egyik áhítatából egy mondatot, bennem nagyon-nagyon sok kérdést tisztára tett, és olyan jó lenne, hogyha ezt haza tudnátok vinni, megérteni, megemészteni, magatokévá tenni. Cseri Kálmán azt írja, az, hogy valami sikerül, még nem igazolja a tettet. Más a siker, és más az áldás. Ha valaki Isten nélkül megy egy úton, és nem akar megtérni, Isten megengedi, hogy végigjárja azt, a bűne lesz a büntetése. Isten felhoz a napját gonoszakra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ne akarjuk ilyenkor Istenre hárítani a felelősséget. Miért engedte meg? Miért indultunk el azon az úton? Én magam bízom benne, hogy akik hallották egy hónappal ezelőtt Zsarnainé Nórának az ige hirdetését augusztus 29-én, bízom benne, hogy forgatjátok a szívetekbe. Ha valaki nem hallotta, vagy nem emlékezne rá, a gyülekezet YouTube csatornáján vissza lehet nézni. Lukács 13-ban olvasunk egy történetet, ezt most szeretném elolvasni nektek, amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszol nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nekik: nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőle mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Ezek nagyon kemény szavak Jézus szájából. Nagyon kemény figyelmeztetés számunkra, de meg vagyok győződve arról, hogy Jézus tudta, hogy ha nem szól ilyen keményen, akkor nem fogjuk komolyan venni. Ő értünk szól keményen, az ő szeretetéből szól keményen. És egy kicsit még szeretnék visszacsatolni arra prédikációra, csak egy picit emlékeztetésképpen. Miről volt szó? Meg ne csaljuk magunkat, hogy mi, akik ma is itt vagyunk a templomban, meg az online térben követjük az Isten tiszteletet, mi, akik dicséreteket, zsoltárokat éneklünk, akik úrvacsorával élünk, igét olvasunk és imádkozunk, tizedet fizetünk mindenből, és ott vagyunk minden alkalmon, mi vagyunk a keskeny út vándorai. Nem úgy bezzeg, mint azok, akik Istentől távol, ki tudja most is hol vannak, akik nem járnak templomba, nem fizetnek tizedet, nem olvasnak Bibliát, nem élnek az úrvacsorával, és nincsenek ott az alkalmakon. Ők a széles úton haladók. Biztosan így van. Jézusnak ezen szavai nem megnyugtatni szeretnének, hanem nagyon is fel kell, hogy rázzanak bennünket. Igenis nyugtalanítóak ezek a szavak. Mert hogyha az én vallásos buzgóságomat veszem alapul, akkor minden rendben van. Ha az én vallásos buzgóságomat veszem alapul, akkor viszont nem vagyok több, mint egy farizeus. Jézusnak ezek a szavai nem megveregetik a vállamat, mintha csak azt mondaná: jól van, drága barátom, jól csinálod. Hanem igenis nyugtalanítanak. Emlékszünk ezekre a gondolatokra, ugye? Egy hónappal ezelőtt. Érdemes visszahallgatni. És döbbenetes számomra, hogy Jézus hogyan nyilatkozik a farizeusokról. Nagyon keményen. Nagyon keményen, de nézzétek meg, hogy hányszor, hányféleképpen akarja felnyitni a szemüket. Nem azt akarja, hogy akár csak egy is elveszel, nem írja le őket, nem lemond róluk. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és minden ember eljusson az igazság megismerésére. Teljesség igénye nélkül egy-két igeszakaszt ragadtam ki a Bibliából. Jaj, nektek farizeusok és írástudók, ti képmutatók, tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vagytok rablással és mértéktelenséggel. Jaj, nektek farizeusok és írástudók, ti képmutatók, fehérre meszelt sírokhoz hasonlítok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival, és mindenféle undoksággal. Jaj, nektek farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Van, amikor fel kell tenni magamnak a kérdést. Biztos, hogy a keskeny úton vagyok? Uram, jó úton vagyok? Ha nem így van, akkor hogyan lehetnék a hozzád vezető úton? Az Isten tisztelet elején azt kértem tőletek, hogy képzeljétek el egy helyet, egy helyzetet, személyeket, akik ott vannak veled az életedben, akikkel szeretnél időt tölteni, akiket szeretsz. Most azonban azt kérdezem, hogy mit áldoznál értük? Mit áldoznál azért, hogy ezekkel az emberekkel együtt lehess? És mondjuk nem csak ideig, óráig, hanem végeláthatatlan ideig. Te mit tennél bele? Van egy ószövetségi ige, Ezékiel 33.11-ben olvassuk. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr. És tudjátok, ez az, amit egyedül a fiú mondhat el. Mert neki valóban az életébe került az, hogy neked életed lehessen. Egyedül a fiú mondhatja el, hogy életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen útjáról és éljen. Drága szülők, most hozzátok fordulok, akik szülőként vagytok itt. Mit tennétek meg? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy mit meg nem tennétek annak érdekében, hogy a gyermeket boldog lehessen? Na, nem azt gondolom, hogy mert mindent meg kell neki adni, oda kell adni, hogy boldog lehessen, hanem hogy egy jó értékrend szerint boldog lehessen. Mit tennél meg? Mit meg nem tennél érte? És vajon hogyan éreznéd magad, ha mindent megteszel érte, minden tőled telhetőt megteszel érte, és minden ok nélkül a gyermeked elfordul a te atyai vagy anyai szeretetettől? Hogyan éreznéd magad? Megszomorodik Isten, amikor hiába való valaki számára Krisztus kereszt halála. Elképzelem, ahogyan meghasad az atya szíve, amikor az értett kereszthalált halt tökéletes áldozat, a bárány vére hiába való, amikor elutasítod Jézus Krisztus szeretetét, mert ő engesztelő áldozat nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűnéért. Ő életre hív, hogy élj ő benne, ő általa. Szeretne téged körülvenni szeretetével, de nem tolakodik, a döntés a tiéd. Elvégeztetett. Minden elvégeztetett. Élsz-e ezzel a kegyelemmel Krisztusban szabadon, boldogan és az ő békességében? Vagy továbbra is erős kézzel, okosan, jó nagy bölcsességgel, a te bölcsességeddel tartod az életedet a kezedben? Pál apostol a korintusi gyülekezethez így szól, mintha tulajdonképpen, mintha hozzánk szólna. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Az Úr Jézus megnyitotta számodra is, számomra is, mindannyiunk számára mennyek országának kapuját. És hogy mi van utána? Ezzel a békességgel lehet szembenézni a holnappal. Nem tudom, testvér, hogy mibe vagy. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, nem tudom, hogy mi van előtted, nem tudom, hogy mi van benned, nem tudom, hogy milyen biztosnak tűnő, vagy bizonytalan élethelyzetben vagy, nem tudom, hogy egészségben, vagy betegségben, anyagi biztonságban, vagy bizonytalanságban, nem tudom, hogy szerető családban, vagy családi harcok közepette, talán még szeretetlenül is érezve magad sokszor, nem tudom, hogy mi vesz téged körül, egy dolgot egészen biztosan tudok, hogy az, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Hogy az az Isten, aki tulajdon fiát nem kímélte, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent, hogy ez az Isten a te mennyei atyád lehet, és az, aki meghalt érted, az a testvéred lehet. Isten ugyanis jót tervez az életed felől, haragjában ugyan igazságos, de szeretetében kegyelmes. Hogyan ismerted meg őt? Hogyan ismerted meg az Istent? Milyen a róla alkotott képed? Haragvó Isten, szerető Isten, kegyelmes Isten, büntető Isten? Milyen kapcsolatban vagy vele? Békülj meg vele. Béküljetek meg az Istennel. Mert Isten, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését, nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Ha tehát megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, onnantól kezdve, hogy szembe tudsz nézni a bűneiddel, onnantól kezdve, hogy ráébredsz, nem a keskeny úton haladsz, és nem mentél még át a szoros kapun, de megvallod bűnödet, hiszen ez az, ami elválaszt bennünket Isten szeretetétől, és elfogadod, hogy csak Jézus Krisztus által van kegyelem, neked is, nekem is. Már nem a vallásos magatartásunkban keressük majd a jutalmat, hiszen Krisztus megváltó és megtartó szeretetébe fogunk kapaszkodni. Nincs más lehetőség. Senki sem mehet az Atyához, csak is Jézus Krisztus által. Nincs más lehetőség. Ellenben Isten új életet, új szívet, új értelmet, új gondolkodást teremt benned, mert egyébként ezt szánta neked. Megérted majd az Isten dolgait, megérted majd a világ dolgait, és isteni természet örökösévé leszel, mivel gyermekévé fogad téged. Ő atyád lesz, te pedig az ő családjának része. Kell-e ennél több? Kell-e bármi más? És ezzel a bizonyossággal lehet készülni nem csak egy kórházi beavatkozásra, de bármilyen kihívásra. Lehet készülni a holnapra úgy, hogy köszönöm, Uram. Ezzel a bizonyossággal bátran nézhetsz a holnap elé, legyen abban bármilyen bizonytalanság is. És hogy miért sürget az idő? Egyszerűen azért, hogy le ne maradj. Aggódom, hogy bárki is lemarad a meghívásról. Mert az idő elhiteti veled, hogy van még időd ezen gondolkodni. Ó, egy nagyon gyenge, és talán nagyon sok sebből vérző párhuzam jutott eszembe, előre bocsánatot kérek rossz párhuzamért, de olyan ez, mint amikor van egy meghirdetett állás lehetőség, ami ráadásul számodra minden tekintetben kedvező, és te elkezdesz hezitálni, hogy akarod vagy nem akarod, kell ez vagy nem kell. Aztán más valaki betölti, és nincs további lehetőség. Eljátszottad az időt. Vagy egy hasonló, szintén nagyon gyenge párhuzam, amikor egy hirdetésben megtalálod álmaid autóját. Tudod, hogy ezt szeretnéd, és meg is van rá a lehetőséged. Minden klappol, de most nincs rá időd vele foglalkozni. Bízol benne, hogy nem veszik meg, hogy nem viszi el más, de közben megy az idő, aztán valaki előtted megragadja a lehetőséget, és lemaradtál róla. Van, aki azt mondja, hogy ha ezt Isten nekem szánta, akkor az még meg lesz. Miért lenne? Miért lenne meg? Isten eléd adott egy lehetőséget. Élj vele, hogy az időt hogyan használod, az pedig rád bízza. Van szabad döntési lehetőséged. Add mellé iránymutatást, hiszen ő maga mondja, hogy használjátok ki az alkalmas időt, ragad meg az alkalmat, de hogy azt te hogyan használod ki, az rád van bízva. rossz a hasonlat, ugye? Bocsánat kérek, de értjük a lényeget. Értjük, hogy így van ez a nekünk szabott idővel is. Nem lehet elherdálni, mert egyszer csak letellik, és utána nincs tovább. Persze egy állás lehetőség, egy szép autó, erről lemaradni még nem a világ vége. Viszont ha a neked szánt kegyelmi időről lemaradsz, na az a világ vége. És végezetül álljon itt számunkra egy figyelmeztetés, ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Amen. Mennyei Atyánk, mindenek előtt azért szeretnénk neked hálát adni, mert te elénk tártad a megoldást, hogy veled véget nem érő örök szeretet közösségben lehessünk. Kérünk téged, hogy indítsd a szívünket, hogy tudjunk a megfelelő időben jól dönteni. Krisztus szeretetében, az ő közösségében, és abban a megváltás bizonyosságában megmaradni. Amen.